Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézus sem tanítványait, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestek, mert csodajelet láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, ami megmarad az örök életre. Ezt az emberfiú adja nektek, őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták, hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyük neked, mit tudsz tenni. Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt. Bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek az igazi, égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá, Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az egész János evangélium nem más, mint egy hatalmas, nagy eukarisztikus beszéd, és éppen ezért ezzel a vasárnapon, amikor Jézus önmagát az élet kenyerének mondja, akinek a teste valóban étel és akinek a vére valóban ital, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy vannak mondatok a Szentírásban, amiket szimbolikusan veszünk, és vannak, amiket szó szerint a szószoros értelmében kell venni. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az nem azt jelenti, hogy rajta járni lehet, hanem hogy ő vezet el, az ő tanítása, az ő követése vezet el bennünket Istenhez, mint atyához. Amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok az ajtó, akkor nyilvánvalóan nem azt akarja mondani, hogy van ajtószárny, és van szemöldökfa, vagy ajtófélfa, hanem azt akarja mondani, hogy rajta keresztül lehet eljutni, az ajtón keresztül lehet eljutni a mennyek országába, az Istennek a boldogító látásához. De amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, ezt szószoros értelmében kell vennünk, és veszi is az egyház 2000 éve, és olyannyira szószoros értelmében kell ezt venni, hogy az ellensége Jézusnak még meg is kérdezik, meg is botránkoznak, még a tanítványok közül is sokan elhagyják Jézust, mondván, hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk. Testvérek, az Úr Jézus azt mondja, hogy ő valóságos étel, és mi olyan könnyen lemondunk erről a valóságos ételről. Ha elhíresztelnék azt, hogy itt a határban valahol kincs van, akkor mindenki rohanna ki, ott tülekednének az emberek, hogy kibányásszák, megszerezzék a kincset. Az országban vannak olyan pontok, amiről hiszik egy emberek, elhiszik azt, hogyha oda mennek és ráülnek egy kőre, akkor meggyógyulnak. Az emberek rohannak és mindent megtesznek, hogy megszerezzenek valami homályos, igazolatlan, igazolhatatlan dolgot maguknak, és azt, ami nyilvánvaló, azt, ami kézzelfogható, az, ami hétköznapi, hiszen az eukarisztia hétköznapi valóság minden reggel, minden szentmisében, minden nap magunkhoz tudjuk őt venni, arról lemondanak és azt fölöslegesnek tartják, és úgy gondolják, hogy erről az ember önként lemondhat minden kockázat nélkül. És ebben is megnyilvánul, testvérek, az Istennek az önkiüresítése. Azt mondja a Szentírás Jézusról, hogy kiüresítette önmagát. Ez a kenózis, ahogyan a görög mondja, Jézusnak az önkiüresítése. Lemondott az isteni mindenhatóságról, az isteni tudásról, emberré lett. Akkor, amikor megtestesült, a Szentírás azt mondja Istenre, hogy Isten lélek, és a lélek mégis testé lett. A görögök számára ez teljesen, az antik világ számára ez teljes ostobaság, hogyan lehetne a szellem testé. De Jézus kiüresítette önmagát, és testé lett, emberré lett. Egészen kicsinként, kiszolgáltatottként született meg, csecsemőként, aki mindenben rászorult az édesanyjára, rászorult Józsefre, aki oltalmazta őt, ugyanúgy mindenféle szükségletei voltak, mint nekünk, amikor csecsemők voltunk, az Isten, a végtelen Isten kiüresítette önmagát. Aztán tanulnia kellett a végtelen Istennek, aki megtestesült, hozzánk hasonlóan a szenvedésből kellett engedelmességet tanulnia, hozzánk hasonlóan növekednie kellett korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk. kiüresítette önmagát, aztán szenvedő képessé lett. Azaz akkor, amikor fizikailag bármilyen sérelem érte, vagy fájdalom érte, ugyanúgy fájt neki, mint nekünk. József Attila azt mondja, hogy csecsemő is szenvedi, amikor szül a nő. Jézusnak el kellett szenvedni a születés kínjait, a körülmetélésnek a kínjait, a növekedésnek, a kamaszodásnak a kínjait, ugyanúgy, mint ahogyan nekünk. És utána hagyta, hogy kigúnyolják, hagyta, hogy megostorozzák, hagyta, hogy megfeszítsék, meg kellett hallnia ez a kenózis, ez az önkiüresítés. És ennek az utolsó, legvégső pontja, testvérek, az eukarisztia csodája. Most, amikor az eukarisztiának az éve van, illetve hát amikor az eukarisztikus kongresszust mi rendezzük, akkor érdemes ezen elmélkedni. Nem kell feltétlenül ott tülekednünk a kongresszuson is, valamiféle triumfalista módon örvendezni afölött, hogy most mi rendezhetünk egy ilyen konferenciát, de abban mindenképpen küldetésünk van, hogy elmélyítsük az eukarisztia ismeretét. Azt, testvérek, hogy a markunkba adja magát az Isten, a kezünkbe teszi magát, bármit meg lehet vele tenni. Azt szokták mondani, hogy az ördög is megtérne, ha az egy pillanat alatt lehetséges lenne. Mi, akik az élet kenyerét veszük magunkhoz, első áldozásunktól fogva, vasárnapról vasárnapra, napról napra, pontosan a növekedést választottuk. Azt arra választott ki bennünket Isten, hogy növekedhetünk a ragaszkodásban, a megismerésben. Nem egy pillanat alatt értjük meg, mit jelent ez a valóság, hogy Jézus az élet kenyere, hogy az ő teste a világ életéért adatott, hogy nekünk adta önmagát az eukarisztiában. Ezt napról napra, vasárnapról vasárnapra, áldozásról áldozásra lehet megismerni. Türelmesnek kell lenni, testvérek, az eukarisztiával szemben. Valamelyik nap az egyik misén, aki valaki, hogy ki lézengett oda áldozni, nem is tudott vele mit kezdeni, markába vette, és akkor elvonult vele hátra, már indultam volna utána, amikor nagy nehezen végül is képes volt arra, hogy magához vegye, és belém nyilallott az a fölismerés, vagy az a tapasztalat, hogy igen, ilyen mértékben szolgáltatta ki magát nekünk az Úr Jézus. Úgy, hogy bármit meg lehet vele tenni. És ez az Isten nem kell az embereknek, az az Isten kellene, aki produkálja magát. Azt mondják Jézusnak, hogy mit tudsz tenni. Ugyanezt mondja Heródes is neki, hogy csináljál valami produkciót, csináljál valamilyen csodát, és akkor majd én hiszek neked. Pedig valójában nem hinne akkor Jézusnak, hanem meghódolna előtte. És az Istentől minden más, a leginkább idegen dolog az az erőszak. Isten nem erőszakolja ránk magát, nem erőszakolja ránk az irgalmát, a könyörületét, nem erőszakolja ránk a szeretetét, mert hogy azt nem lehet erőszakkal szeretni, testvérek. Mi emberek képesek vagyunk a jót erőszakkal tenni. Ráerőltetjük a másikra a véleményünket, az akaratunkat, az ízlésünket, az igazságainkat, azt, amiről azt gondoljuk, hogy jó a másiknak, csak éppen őt nem kérdezzük meg róla. Isten teljes egészében mentes minden erőszaktól, teljes egészében kiszolgáltatja magát nekünk, és kínálja magát, hogy fogadj el. Olyan szép volt múlt vasárnapi áldozás utáni imádság, amikor azt mondja, hogy nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek, és vele együtt eszem. Ilyen a mi Istenünk, testvérek, hogy ott áll és szelíden kopogtat, fölkínálja testét eledelül nekünk, és rajtuk múlik, hogy választjuk-e őt, vagy pedig pusztán csak evilági eledelért teperünk és tülekedünk, pusztán csak jól lakni akarunk, vagy igazán élni. Mai olvasmányban, testvérek, az egyik legsúlyosabb kísértéséről az emberiségnek van szó. Ez a húsos fazekaknak a kísértése. A húsos fazekak kísértése, amikor az ember csak azért, hogy jól lakjon, ezért hajlandó a szabadságát eladni. Aki nem olvasta, vagy már olvasta, de javaslom, hogy olvassa újra Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című regényét, az fölér egy lelki gyakorlattal, és abban van a nagy inkvizitor jelenete, miszerint is az Úr Jézus újra eljön, és újra ugyanúgy jár, mint az első eljövetelekor, ugyanúgy nem fogadják el, és ugyanúgy elítélik a tanítása miatt, a tettei miatt, a jóság miatt, amit megjelenít, és odaállítják a nagy inkvizitor elé, a saját egyháza elé, és a nagy inkvizitor azt mondja neki, hogy jössz te itt a szabadsággal, adjál nekik enni, és akkor tárcál hozzák eléd a szabadságukat, hogy tégy velük azt, amit akarsz, csak lakasd jól őket. Számomra olyan árulkodó, testvérek, hogy a Kádár rendszert úgy hívták, hogy gulyás kommunizmus, azaz csak azért, mert jobban éltünk, vagy többet tudtunk enni, mint a környező országok, ezért az ember elnézte, hogy elvették a szabadságát. És most megint ezt látom, testvérek, hogy pusztán a jólét kedvéért az ember lemond arról, ami az emberhez igazán illik, ez pedig a szabadság. Akkor, amikor a tömeg, ott a választott nép lázadozik Mózes ellen mondván, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy itt elveszünk éhen, pedig ott tele volt a hasunk, ugyan szolgák voltunk, megalázottak, de legalább jól éltünk, akkor ez a nép aláírta a saját maga halálos ítéletét. Mert hogy az Isten népe az ígéret földjére csak szabadon mehet be. És az, aki meghunyászkodott, az, aki megalázkodott kenyérért, az nem mehet be az ígéret földjére, ezért van az, hogy mindaz, aki kijött a szolgaság házából, annak a pusztában kellett meghalnia, és egyedül Józsué mehet be azok közül, akik Egyiptomban voltak, egyedül ő mehet be az ígéret földjére, a többiek már új nemzedék, akiket nem aláztak meg, akik nem adták el magukat. Akkor testvérek, amikor nézzük ezt a Jézusnak az eukarisztikus beszédét, akkor azt kell mondjam, hogy az egyház 2000 éven keresztül ragaszkodott ehhez a valósághoz. Ami nem azt jelenti, hogy ugyanúgy ünnepeltük az eukarisztiát, mint ahogy a ma ünnepeljük, az apostoli egyház másként ünnepelte, és egy fejlődésen ment keresztül az eukarisztiának a megünneplése és megvalósítása, de ettől még akkor is az apostoli egyházban kezdettől fogva, Jézus mennybemenetele utántól fogva végig ott van a kenyértörés, ott van az a kenyértörés, amiből az emmauszi tanítványok fölismerték Jézust, ez ott van az egyház kincsei között, és ragaszkodott hozzá. És most így 2021-ben azt kell mondjam, hogy ilyen szomorúan veszem tudomásul azt, hogy a keresztény felekezetek többsége, mármint szám szerinti többsége, az lemondott erről a valóságról. Mindenféle okok miatt, vélt és való sérelmek miatt lemondtak erről a valóságról, hogy az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital. Lemondanak emberi hagyományok kedvéért, vagy fölfogások kedvéért erről a legalapvetőbb isteni adományról. Akkor, amikor Szent II. János Pál pápa a világosság rózsafüzérét elterjesztette, akkor fontosnak tartotta egy egész titkot szentelni ennek, hogy aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Erről az ember nem mondhat le, botor módon nem mondhatunk le arról a kincsről, amit ő maga ad nekünk. Ő magát adja nekünk az eukarisztiában, és ezért kell ehhez mindenképpen mindenáron ragaszkodnunk. Ott a nép a pusztában a mannát kapta csak. A manna szó azt jelenti szó szerint, ugye héberül egy manhu, azaz mi ez? Mi ez, ami itt van? És nyilvánvalóan egy vallásos embernek is az élete során egy párszor meg kell kérdezni ezt magától, hogy mi ez? Mi ez az eukarisztia? Miért hajtok térdet előtte? Miért vetek keresztet? Miért tartok bűnbánatot? Miért gyónok? Miért van az, hogy az ember ezért hajlandó hajnalban fölkelni, korán kelni, csak azért, hogy törje magát egy falat kenyérért? És erre aztán ott van a hitbeli válasz, János evangélium, az egész János evangélium, de ez a mai rész különösképpen is, ahol azt mondjuk erre a kérdésre, hogy mi ez, hogy ki ez, hogy ez maga a mi Úrunk Jézus Krisztus, az értem adatott Isten veszem magamhoz azért, hogy aztán én is érte tudjam adni magamat, hogy másokért tudjam magamat adni. Mert aki őrizgeti magát, testvérek, az elvesződik, az megrothad, az eltűnik, de aki odaadja magát másokért, az megmarad az örökké valóságra. Az örökké valóság, testvérek, az mindegyikünknek a sorsa. Azt nem lehet kikerülni. Az embernek sokféle taktikája van, hogy ne kelljen örökké lennie. A nagyon bűnös és nagyon ostoba ember az megpróbálja elhitetni magával, hogy nincs örökké valóság, pedig az, aki közülünk létrejön, az többet nem tud nem lenni. A kérdés csak az, hogy ez az örökké valóság, ez örök élet-e, vagy örök halál, örök kárhozat-e. És pontosan az eukarisztia erősíti bennünk azt a reményt, hogy az örökké valóság, amire meg vagyunk hívva, ami az osztályrészünk, ami sorsunk, kikerülhetetlen sorsunk, az örök boldogság lehet. Ennek az előíze az, amikor az Úr testét és vérét magunkhoz vesszük. Azt mondja a mai Szentlecke testvérek, ami megint azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen egy lelki tükörrel ér föl, hogy ez szerint kellene a gyónásra készülődni. Azt mondja Pál apostol, hogy a pogányok a hiába valóságokon járatják az agyukat. hányszor járatjuk hiába valóságokon az eszünket. Amikor gyerek voltam, akkor mifelénk a kisalföldön volt ilyen mondás, hogy valami hiába való beszéd, hogy hiába való beszéd, nincs értelme. Vannak dolgok, amiken nincs értelme gondolkodni, és vannak dolgok, amiken erőnek erejével gondolkodni akarok, mert az a javamra van, mert attól növekedem, mert attól boldogulok, és ilyen valami az eukarisztián gondolkodni, testvérek. Összeszedni magamat, az érzéseimet, az akaratomat, a vágyaimat, és mindent ráirányítani az Úrra, az eukarisztiára. Testvérek, amikor fölmutatja a pap az Úr testét és vérét, akkor azért mutatja föl, hogy ránézzek, és nézem őt. Azt mondja a Szentírás, hogy tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket. Nézzük az eukarisztiát. Persze lehet érdekességet is keresni a templomba. Bambulhatok azon, hogy a szomszédom éppen mit csinál. Nézhetem a legyeket a templomban. Sok mindent lehet nézegetni, de erőnek erejével ő rá akarok nézni, és akkor, amikor Úr fölmutatás van, akkor a legfontosabbakért imádkozom. Az, ami számomra a leglényegesebb, életbe vágóbb dolog. Lehet, hogyha hirtelen nekem szegeznék a kérdés, hogy mi is az, amire leginkább lenne szükségem, akkor ostobaságot mondanék. Ezért akarom összeszedni magamat, és legalább Úr fölmutatáskor a megfontolt, a kigondolt, az elképzelt, az akart legfontosabb dolgot mondom neki. Mondom ő neki, aki megjelenül, és a kenyeret átváltoztatja a saját testévé, átlényegül a kenyér lényege az ő testének a lényegévé is. Azt mondom el neki, ami a leginkább fontos, ami leginkább lényeges a számomra. Testvérek, van Tarkovszkinek a filmje, a Stalker, érdemes megnézni, az is egy lelki gyakorlattal ér föl, ahol ott van a szoba, ami felé mindenki törekszik, és ahol az embernek minden kívánsága teljesül, és akkor beszélnek egy Stalkerről, egy vezetőről, aki bár neki nem lett volna dolga oda bemenni, de bement, és azt mondják róla, hogy amikor kijött, akkor megbűhődött, mert meggazdagodott. És akkor kérdezik, hogy hát ez mi a bűhődés abban, hogy valaki meggazdagodik? Az, hogy volt egy beteg gyermeke. És nem a gyermek gyógyult meg, hanem gazdag lett. A szíve legmélyében a gazdagság volt ott, a fizikai gazdagság, a vagyon, és nem a könyörület, nem az együttérzés, nem a gyermeke iránt való együttérzés. És így lesz az utolsó ítéletkor is, testvérek, hogy mindegyikünk azt kapja, ami után vágyódik. Az utolsó ítélet ugyanis öröm lesz. Az egy másik dolog, hogy az, aki enyészendő dolgok után vágyódik, azt kapja, csak akkor arra már nem lesz semmi szüksége. Miért tenne bárkit boldoggá a vagyon, amikor már nincs mit vásárolni? Miért lenne tenni bárkit boldoggá az egészség, amikor nincsen fizikai értelemben élet? Miért tenne bárkit boldoggá az utolsó ítéletkor a siker, amikor mindenki Istenben gazdagodik, és nem pedig mások rovására ér el bármit? Ezért kell az embernek összeszednie magát, és ezért kell megújulni lélekben és gondolkodásmódban, ahogyan ezt most a Efezusiakhoz írt levél mondja. Újuljatok meg lélekben és gondolkodásmódotokban. Ez rajtuk múlik, testvérek, hogy mit érzünk, az nem. Az nem rajta múlik, az csak történik. A meteorológiától, a jó lakottság fokától, attól, hogy hogyan aludtunk, attól függ, de az, hogy én mit akarok, hogy mire gondolok, hogy miután akarok vágyakozni, az már rajtam múlik. És ezért mondom azt a testvéreknek, hogy amikor én elkezdtem 30 évvel ezelőtt az Úr fölmutatáskor, hogy íme az Isten báránya, mindenütt mindenki lesújta a fejét, mert hogy azt gondolták, hogy tisztátalan tekintettel nem szabad illetni az Úr testét. Pedig azért mutatja fel az egyház, hogy nézzél rá, és eláraszt a fényben téged. Mondd el neki azt, ami a legfontosabb, az, amit akarsz a tieidnek, magadnak, amit igazán akarsz. Nem úgy, mint az aranyhalnak a három kívánságot, hanem ami tényleg a létezésedet határozza meg. Úgyhogy vegyük komolyan, testvérek, az Úr Jézusnak a szavait, hogy az ő teste az a világ életéért adatik, hogy ő az élet kenyere. És ha ő az élet kenyere, akkor botor módon erről nem lehet lemondani, mert hogy az Úr Jézusnak az a parancsa, hogy vegyétek és egyétek. Minden más csak egyházi parancs, minden más az csak a hogyant mutatja, de a lényeg az az, amit Jézus megparancsol, hogy vegyétek és egyétek. És mi most ezt fogjuk tenni, elfogadjuk őt magát, és próbálunk hozzá igazodni. Ha egyszer az Isten ennyire kiüresítette önmagát, hogy kenyerünké lett, hogy a táplálékunká lett, hogy a markunkba adja magát, akkor megpróbálunk hozzá igazodni, és megpróbálunk lemondani az erőszakról, az erőszakról Istennel szemben, egymással szemben, önmagunkkal szemben, mert Isten a szelídség, ő a gyöngétség és az irgalom, és minket arra hívott meg, hogy erről tegyünk tanúságot, a végtelen, a hatalmas, a mindenható Isten gyöngétségéről és szeretetéről, ami minden emberre kiárad. Amen.